Sziasztok, ez itt a Kontextus. Én Hidvégi Áron vagyok, és Bódi Ábellel mi leszünk most Hortai Olivér és Megadja Gábor szellemi és fizikai dublőrei, és egy nagyon érdekes témát hoztunk nektek, mégpedig megfejtjük, hogy az Európai Unió hogyan próbálja a fű alatt csorbítani nemzeti szuverenitásunkat, kifejezetten most médiajogi fronton. Tehát arról fogunk beszélgetni, hogy eljön-e a teljesen kontrollált média tartalmak ideje és a média cenzúra ideje, és ehhez pedig egy nagyon különleges vendéget hoztunk, Magyarország legharcosabb média jogászát, Béki Zoltánt. Úgy is fel lehet téged konferálni, mint hogy a kötött fogású média iszapbirkózás fekete öves bajnoka. Fogadjátok szeretettel.
Ugye a mai adásban az EU-s tartalomszabályzásokról fogunk beszélgetni, és üdvözlöm a nézőket. És én, mint ennek többszörös áldozata, foglak kérdezni, mert engem már szinte minden platformról egyszer biztos, hogy letiltottak, és ha jól látom, akkor azért ez a jövőben sem lesz másképp. Legalábbis, ha az EU ráteszi a mancsát. Mi várható most? Tehát mi, mint egyszerű felhasználók vagyunk most jelen, te pedig, mint a paragrafusok útvesztőjének minotaurusza. Mit várhatunk most az EU-tól?
Hát Ábel, először is ugye a viszontagságaidra visszatérve, ilyenkor, hogyha akár ilyen különböző online újságok, ilyen megfejtő cikkeit, meg ilyen álszakértői cikkeit olvassuk, meg főleg az alatt a kommenteket, akkor ugye ilyen kérdéseket tesznek vissza, hogyha valaki beír, hogy ezt letiltották, és akkor jön a komment, hogy de minek ment oda? Uh-huh. Hát nem kötelező ezt igénybe venni. Miért kell Facebookozni, miért kell YouTube-ozni? Miért mentél oda? Miért nem mentél oda valami...
Hát mégiscsak itt folyik
a... tudom én, törökországi szerveren futó videó megosztó platformra.
Hát ugye ez minden tartalomgyártó ezzel küzd, hogy hol jelenítse meg azt, amit ő át szeretne adni. És hát az a baj, hogy oda kell mennünk, ahol a legtöbben vannak. Tehát ahol a legtöbb felhasználót elérjük, és talán nem zárjuk magunkat annyira buborékba.
Így van, egyébként nagyon sok kutatás készült arról, hogy hogyan változott meg a médiafogyasztási, és kifejezetten a közéleti médiafogyasztási szokása az embereknek. Ugye a COVID alatt hihetetlen dinamikusan átterelődött a tévéről az online tartalmakra a fókusz, és ugye azóta is töretlenül ugye tartja magát ez a trend. Szóval az emberek azok elsősorban az online térben tájékozódnak, és itt kifejezetten nagy szerepe van a közösségi média platformoknak.
Ugye kicsit konkretizálhatjuk, gyakorlatilag most már az összes magyarországi felmérés, nem csak a századvég kutatásai, hanem bárki, aki ezzel foglalkozik, itt már olyan számok jöttek ki, hogy gyakorlatilag a magyar lakosságnak körülbelül 3/4-ét mondjuk a Facebookon el lehet érni, mert fönt vannak. Tehát, hogy válaszoljak az előző kicsit provokatív vagy vicceskedő kérdésemre, gyakorlatilag itt azért nem tudja Ábel sem kikerülni ezeket a platformokat, mert hogy gyakorlatilag akkora helyet foglal el a piacon, hogy gyakorlatilag nincs igazi versenytársa, tehát kvázi monopól helyzetben van.
Értelmezhető ez fajta közszolgáltatásnak?
Igen, sokan hasonlítják ezt a közszolgáltatásokhoz, már a szerepénél fogva, igen, meg a piaci helyzeténél fogva is. Tehát gyakorlatilag ez összemérhető azzal, hogy tulajdonképpen igen, hány ember igényli mondjuk az ivóvíz szolgáltatást, meg a villanyáram szolgáltatást. És hogy a mai világban gyakorlatilag ugye ezek nélkülözhetetlenek, mert már senki nem fog, és a lakosság 99%-a már nem bubos kemencével fűt otthon, meg nem petróleum lámpával világít. Tehát azt tudjuk mondani, hogy a kommunikáció akár a magán célú, tehát én a barátaimmal, a családommal tartom a kapcsolatot, de akár a közösségi, a közcélú, nyilvános kommunikáció gyakorlatilag már elképzelhetetlen ezek nélkül a nagy globális infrastruktúrális szolgáltatásainak igénybevétel nélkül.
Azt mondtad, pont kimondtál egy kulcs szót, az, hogy globális szolgáltatók. Az EU akkor itt mit tud csinálni ezekkel? Tehát itt van az Európai Unió, de holott ezek ilyen tulajdonképpen megfoghatatlan, Európán sokszor kívül bejegyzett, Európán kívüli szerverparkokkal rendelkező vállalatok, európai alkotmányokat fölülíró gumijogszabályokkal.
Ugye ez érdekes, hogy amikor az internet kezdett így az átlagember mindennapjának a része lenni, Tehát amikor a 90-es évek mondjuk közepétől elindult ez az áttörési folyamat, viszonylag hamar így jelentkeztek a hátulütői is ennek a globális kommunikációs hálózatoknak, tehát konkrétan megjelentek nem kívánatos tartalmak is, amivel szemben ugye próbáltak föllépni, akkor még elsősorban az államok.
Mire gondolsz, hogy nem kívánatos tartalmak? Mert tulajdonképpen sokszor akár a kontextus csatorna tartalma is lehetnek nem kívánatos tartalmak.
Akkor pontosítok, kifejezetten jogszabályba ütköző.
Értelek.
És akkor most beszéltünk a nem kiskorúaknak való tartalmak, vagy kifejezetten egyéb ilyen bűncselekményeket megvalósító tartalmak. Most mondjuk egy ilyen sarkított példát, hogy föltették a atombomba készítés receptjét. Hát ez valószínű, vagy akár beszéljünk mondjuk sima, hogyan készítsük otthon háztartási vegyi anyagokból pokolgépet. Valószínű ez az államok számára, meg az a társadalom többsége számára, ez nem kívánatos, hogy ilyen információkat bárki számára szabadon elérhetőek legyenek. Ezért nyilvánvalóan elsősorban akkoriban államok kezdtek el ezzel foglalkozni ezzel, hogy hát mit lehet csinálni, hogyan lehetne szabályozni, keretek közé szorítani ezt a kommunikációs, globális kommunikációs tevékenységet. Nyilván első időszakban az Egyesült Államok, onnan tulajdonképpen az egész ered, ők értek el ilyen-olyan eredményeket, amiről majd egyébként később beszélhetünk, hogy ezt eredménynek lehet-e nevezni, mert a mostani helyzet az akkori korabeli amerikai szabályozásból gyökerezik. De nyilván hamar rájöttek az államok is, hogy ezt maga az egész jelenség globális jellegénél fogva, hát ezt igazából államonként lehetetlenség szabályozni, tehát ez valami szélesebb körű összefogás szükséges, és hát Európában elmes szélesebb körű összefogásnak elvileg ugye megfelelő keretet jelenthetett az Európai Unió. Tehát tulajdonképpen ez egy jó gondolat volt, hogy akkor az ilyen globális jelenségeket uniós szinten próbáljuk szabályozni. Az más kérdés, hogy utána a napjainkban mi lett
az ötlet jó volt, csak aztán mi lett belőle. Igen. Ugye kezdetben vala a média sokszínűség, ahogy ugye Magyarországon is. És így, hát mit lát az ember? Jellemzően konzervatív média tartalmakat elkezd először a Facebook, meg a YouTube, meg a Google tiltani vagy korlátozni, ugye most lehet egy egész listát mondani itt csatornákról, vagy influencerekről, akiket már letiltott több, hát hosszabb, rövidebb időre, vagy akár véglegesen az adott tartalomszolgáltató. Csak ugye az a kérdés, hogy idáig ez hát maga a tartalomszolgáltatónak volt a jogosultsága, hogy ő tetszőleges, hogy mondjuk politikai vagy világnézeti orientációjú tartalmat vagy tartalomgyártót korlátoz. Na de most ez az EU-s szabályozás, amit a porondon van, ez ezt megoldja, vagy inkább intézményesíti ezt a fajta cenzúrát, amit ugye korábban láttunk a tartalomgyártóktól. Ez inkább ez erre a jelenségre egy megoldás lesz az EU-s szabályozás, vagy pedig egy még csavarnak egyet, és a megoldásnak a látszata mögé bújva még keményebb cenzúra várható itt a jövőben.
Hú, itt elég sok mindent kérdeztél egyszerre. Hát csak, hogy lehet, hogy akkor ez kicsit lépünk vissza két lépést. Ugye itt alapvetően két kérdés merül föl az online média szabályozásra kapcsán. Egyrészt, hogy tényleg lehetséges-e technikailag szabályozni egy bizonyos szinten túl, ugyanis nem tudom, hogy a nézők mekkora része ismeri, hogy ez hogy alakult ki, meg milyen kommunikációs hálózatból alakult ki az internet. Az alapvetően ez egy katonai technológia volt, az volt a célja, hogy a hidegháború időszakában, hogy amikor már kitört a háború, és egymással lövöldözik a atomfegyvereket, ugye ez nem csak az élő erőben, hanem az technikai infrastruktúrában is óriási károkat végez, akkor ellenfeleknek fontos célja az ellenség kommunikációjának a blokkolása. Tehát ugye arra készültek, hogy egyrészt már ott a kommunikációs infrastruktúrát jelentős részét is már az első csapással lerombolják, a rádióhullámokon történő kommunikációt meg zavarják, így meg úgy, és akkor mi a helyzet, hogyha a parancsnoki bunkerből már nem érik el a rakétasilókat, hogy most indítsátok a válaszcsapást, és akkor rájöttek, hogy hát Amerikában más országokhoz, földrészekhez képest már akkor is, mint 50-60-as, 70-es években is rendkívül fejlett volt a akkori vezetékes telefonhálózat. Tehát kigondolták, hogy ez olyan sűrű az hálózat, hogy gyakorlatilag még hogyha ledobnak nem tudom hány tucat atombombát, akkor is valószínűleg a hálózat jelentős része még megmarad. Uh-huh. És ugye kitalálták, hogy mindenféle kerülő utak, akár sok ezer kilométeres kerülő utakon is, telefonos infrastruktúra épségben a részén keresztül is ki tudják adni mondjuk a válaszcsapásra a parancsot. Tehát tulajdonképpen egy ilyen rendkívül zavar vagy megsemmisítés védett rendszernek, dekoncentrált rendszernek gondolták ezt ki, tehát ami nincs egy központ, hogy a központra az atombombát, akkor megszűnt a kommunikáció, hanem mindig lehetett karrilő utat találni.
Ennek ellenére meg most azt látjuk, hogy tulajdonképpen centralizálódik az egész internet a közösségi médiákon
keresztül. Igen, de tulajdonképpen aki az első kérdés az, hogy technikailag ténylegesen lehet-e kontrollálni az internetet, másrészt meg, hogy szükséges-e, és most ezen a második vonalon menjünk tovább szerintem. Ugye egyáltalán kell-e szabályozni ezt, hogy ki milyen feltételek mellett, meg hogyan veszi igénybe ezeket a globális magánvállalkozások által nyújtott szolgáltatásokat. Ugye erre szokták mondani, amit azért mondtam, meg itt viccesen kérdeztem Ábert, hogy minek megy oda. Nem kell oda, mert nem kötelező igénybe venni. Azt nyilván beszéltünk róla, hogy azért ezt a mai világban ez miért nehéz így ignorálni, hát hogy igen. Akkor nem. De tulajdonképpen visszatérve itt az alapkérdésre, hogy azt mondják, akik ezt az állásponton vannak, hogy hát ez egy magánjogi jogviszony, a felek maguk találják ki, még beszélik meg a feltételeket, hogy hát milyen feltételek mentén lépünk szerződéses kapcsolatba egymással. Ugye, és azt lehet mondani, hát kész, hát akkor maximum nem lépsz be a nem regisztrálsz erre vagy arra a hálózatra. Ők is, mint minden ilyen nagy vállalkozás, úgynevezett ilyen általános szerződési feltételeket használ, nevezik az akár közösségi irányelveknek, vagy ilyen-olyan szabályzatnak, ugye rendkívül ilyen széles körű elnevezésekkel találkozhatunk. Gyakorlatilag az egyszerű átlag felhasználónak hát nincs más lehetősége, mint ugye bekattintja, ott regisztrál, hogy elfogadok mindent. Elfogadod. Alapvetően itt még ezzel sincsen nagy probléma, hogy összefésüljék, és akkor ennek alapján meg azt mondták, hogy hát akkor meg nincs mit csinálni, igazából van a szabályzat, és gyakorlatilag ez az egyetlen útmutató, ami az egész ottani tevékenységet szabályozza. Nem tudom, hogy visszatérhetünk-e itt, hogy ez mire lehet ugye visszavezetni. Ezt még az amerikai szabályozásra, hamar az amerikai szabályozó is rájött, hogy hát hogy egyrészt azt nem lehet elvárni a szolgáltatótól, hogy mondjuk minden egyes ilyen a felületi megjelenő tartta, és akkor még, most mondom, amikor ezek születtek, akkor még nem volt Facebook, meg YouTube, mit tudom, akkor még voltak ilyen chat szobák, meg honlapok,
fórumok,
stb. Fórumok, ilyen hőskor, hogy tulajdonképpen hát a szolgáltató arra nem képes arra, hogy ezt így jogilag elemezze az összes ott folyó kommunikációját. Uh-huh. És az állam is azt mondta, hogy nekünk sincsen erre a kapacitásunk. Meg hát Amerikában akkor még ez a szólásszabadság kiemelt szerepe volt az irányadó uralkodó gondolat ennek kapcsán. És ez is egyébként úgy alakult ki, hogy ilyen perek voltak keze szemben
a
szolgáltatókkal szemben, igen, az Egyesült Államokban, és akkor megszületett ez a Communication Decency Act, aminek hát nagyon leegyszerűsen röviden az a lényege, hogy mégis kitalálták, hogy a szolgáltatónak tulajdonképpen jogszabályában nem kötelességeit itt szűrni, meg a tartalmat. maximum akkor, hogyha valaki bejelentést bizonyítottan tudomást szerez arról, hogy valami jogsértő tartalom van, akkor kell intézkednie. Egyébként meg ő szabályozhatja saját maga a szerződési feltételek keretében, hogy mit enged, meg mit nem. Gyakorlatilag a saját felületein. Viszont akkor ezért tulajdonképpen jogi szempontból nem tartozik felelősséggel. Magyarul, hogy elkerülje adott esetben a pereskedés meg a jogszabályok alapján történő felelősségre vonást, akkor hogyha foglalkozik is ilyen tartalomszűréssel, akkor ezt úgy oldja meg, hogy lehetőleg ebben ne legyen probléma. Magyarul mi lett a végeredmény, hogy lehetőség szerint ilyen-olyan mindenféle szigorú szabályokat hoztak, ami tulajdonképpen szépen lassan elkezdte háttérbe szorítani olyan alapvető állami jogszabályokat, biztosított jogokat, mint például a szólás és véleményvettás szabadsága, valamint az ebből eredő sajtószabadság is. Na már most a... Tehát gyakorlatilag így az állami szabályozás, ez valahogy ez volt az a pont időszak, amikor ezt elengedte ezt a kérdést, és az egészet oda tette a szolgáltatók kezébe, és természetesen, hogy a szolgáltatók egy évtizedek alatt nőttek, kinőtték magukat, egy globális szolgáltatóká váltak, ez a hozzáállás megmaradt. Tehát magyarul ott igazából egyetlen zsinórmérték van, a szolgáltatói szabályzat. És akkor, hogyha... Ugye sokan azt mondják, hogy de hát ez így jól van, mert akkor, hogyha teljesen ilyen magánjogi szolgáltatásként gondolunk erre a területre, akkor ugye megkérdezhetik, hogy jó van, de hogyha mit tudom én, bemegyek egy magáncég boltjába, hát akkor arra a magáncégre is azért vonatkoznak ilyen viszonylag szigorú, meg részletekben olyan jogszabályok, vagy szintén nemzetközi étteremhálózatnál. Hogyha nézzük az Uniót, vagy akár egy tagállamot, Magyarországot, egy nemzetközi, mondjuk gyorsételmi hálózatnak miért kell betartani magyar, illetve most már uniós, mondjuk élelmiszerbiztonsági jogszabályokat? Tehát ez a logikus, ennek alapján, amiről beszéltünk az elején, ez logikus lenne, hogy hát tulajdonképpen minek? Hát majd a vásárló eldönti, hogy bemegye oda, meg hogyha bemegy és valami rossz élmény éri, ne adj Isten, romlott étel szolgálnak, és kórházba kerül néhány hétre, akkor hát van olyan okos felnőtt, majd eldönt, hogy ide többet be nem teszem a lába. Mi szükség van itt tulajdonképpen élelmiszerbiztonsági szabályozás? Vagy hogyha a közszolgáltatási hasonlatot mondtad, hogy tulajdonképpen akkor miért kellenek ilyen állami szabályok, hogy mit tudom én, hogy kinek, mit tudom én, mennyi ideig kell, mit tudom, távfűtés szolgáltatást nyújtani, vagy tulajdonképpen ugye, hogy megint gyakorlati példákat mondjunk, hogy egyesen közintézmények, mondjuk kórházak, mondjuk olyan rossz anyagi helyzetbe kerültek, és mondjuk elmaradtak a szolgáltató felé ilyen valami fizetési kötelezettséggel. Hát ugye szabad piaci logika szerint, hát akkor kapcsolják ki, hát sajnos lehet, hogy néhány beteg ott meghal, mert nem működik majd a lélegeztetőgép. Tehát akkor tulajdonképpen, akik azt mondják, hogy itt hagyjuk teljesen, hogy majd a szolgáltatók így ezen a kommunikációs vonalon is működjenek, akkor ugyanezt mondják, hogy akkor ne legyenek élelmiszerbiztonsági szabályok, meg ne legyenek olyan szabályok, hogy azért, mit tudom én, a bizonyos közintézmények nem lehet kikapcsolni a fűtést.
Tehát akkor kijelenthetjük, hogy a szabályozás igénye az egy jó dolog, tehát hogy legyen ez központilag, nem központilag, de mondjuk, hogy ez Európai Uniós szinten legyen szabályozva, az egy jó cél. A kérdés az, hogy az a szabályzat tervezet, ami most ugye az Európai Uniónak az asztalán hever, vagy elfogadás alatt van, az megvalósítja ezeket a kívánt célokat, vagy pedig idézőjelbe ugyanazt a fejetlenséget viszi tovább, csak mondjuk egy intézményesített plecsnivel.
Ugye az Unió az elmúlt években én több jogszabályon is dolgozott, ebből már van, ami már teljesen keresztülment a jogalkotási rendszer, tehát hatályos jogszabály, élén a digitális szolgáltatásokról szóló rendelettel, amit ilyen DSA-nak szoktunk rövidíteni, de előkészületben, utolsó fázisban van a hagyományos médiára vonatkozó úgynevezett médiaszabadság.
Ennek is van rendelet. Nyugtass meg egy három betűs neve. Ennek nincsen?
Te van.
Na, jó, megnyugodtam.
IMF-én, EMFA-nak rövidítik, de több ez a magyar neve, egy médiaszabadságról szóló. Ez lehet, hogy egy kicsit is spoilerezek, de erről nekem a Orwell 84 jut eszembe. Ugye ott volt, hogy azok a minisztériumok, ahol ott kínozták az embereket, az volt a nép jóléti, meg a közszerelet, meg amit, tehát itt pont ellenkező dolgot sugalt a megnevezés, mind amiről szó van tulajdonképpen. Tehát itt nem a média szabadság kiterjesztéséről van szó, hogy itt hadd spoilerezzem itt előre, hanem inkább annak szűkítéséről.
Cenzúra és tartalomkontroll.
Igen, igen. És még azon belül, tehát a finanszírozási lehetőségeknek a szabályozása is, hogy ezt is ugye központi uniós bizottság irányítás alá akarnak venni, még egy csomó.
Na, erről beszélgessünk minden, egy kicsit, mert ez egy nagyon izgalmas terület, mert szerintem egy teljesen hétköznapi felhasználó számára, mint például nekem, ezek teljesen ilyen. Hát nyilván nem foglalkozunk minden nap ezzel, csak egyszerűen felhasználói, idézőjelben elszenvedői vagyunk a közösségi médiának, de ezek így nekem legalábbis úgy tűnnek, hogy ez ilyen szépen hátul a színfalak mögött történik, és így hiányzik mögüle az a fajta társadalmi vita, ami azért elvárható lenne.
Ez egy jó felvetés, Áron, mert ugyankor rögtön így vissza lehet kérdezni, hogy tulajdonképpen az embereknek igényük van, hogy erre beleszóljanak meg, vagy a felhasználók hány százalékának van igénye. Hát, ugye erre voltak ilyen felmérések, hogy mondjuk amikor regisztrálok ilyen-olyan felületre, akkor hány százaléka olvas el egyáltalán a felhasználási feltételeket.
Akkor most lehet, hogy félreértette, inkább azt mondom, hogy az embereknek lehet, hogy nincs ilyen igénye mondjuk a társadalmi vitára ilyen szempontból, de arra van igénye, hogy van a mondjuk Magyarország alaptörvénye, meg szerintem más országnak az alaptörvénye is, ami garantálja a véleménynyilvánítás szabadságát. Most, momentán, hogyha van egy ilyen alaptörvény, és affelé jön egy Európai Uniós jogszabály, ami gyakorlatilag a média cenzúrát intézményesíti, akkor valami diszonancia van.
Jól látod, Áron. Itt a század végén, mi az elmúlt, hát most a másfél-két éve, végignéztük ezeket a uniós szabályozásokat, illetve szabályozás tervezeteket, és tulajdonképpen egy mondatban lehet megfogalmazni a legnagyobb problémát ezek tartalmával. Hogy azt a méghozzá úgy, hogy gyakorlatilag konzerválják, illetve jogszabályba vésik azt a sok évtized alatt kialakult tervet, hogy egy magánjogi jogviszonyban egy szolgáltató, egy magáncég általán szerződési feltételével fölül lehet írni jogszabályokat.
Akár nem egy tudom, alaptörvényi akár szintű.
Tehát egészen konkrétan mindenki megértse. Ugye nem csak Magyarország, hanem minden, hát hogy mondják, hogy a fejlett, demokratikus, nyugati típus állam, és most mindezt lehetne itt habosítani. Már jó pár évszázada ilyen alapvetésnek számít, és le van írva alkotmányba, amit említettél, szólás és véleménynyilvánítás szabadsága, illetve az ebből eredő sajtószabadság, illetve most már ugye külön szokták nevesíteni ezt a információszabadságot is, tehát a közérdekű információkhoz mindenkinek joga van szabadon hozzáférni. Mm-hmm. Ugye gyakorlatilag arról van szó, hogy például a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet, DSA, az is azt mondta, hogy tulajdonképpen a szolgáltatói szabályzat, az alapvető dokumentum abban szabályozhatja az adott szolgáltató, mit enged, mit nem, akár teljesen ilyen tartalmi részletekre lebontva is. És ezekről az alapjogokról maga a rendelet, ilyen fél mondat, ilyen mondat végén, mit tudom én, oda van vetve, hogy egyébként eljárása során a szolgáltatónak valami lehetőség szerint egy tiszteletben kell tartani
az alapvető jogokat,
tehát ez...
Tehát magyarul teljesen deklarálta azt, hogy mondjuk egy nemzeti alaptörvény, az egy alárendelt szintű.
Igen, tehát ez, ugye én jogászként az egyetemen nem így tanultam, tehát az egész...
Jó, én nem vagyok jogász, de nekem legalábbis furcsa.
Igen, tehát tulajdonképpen igen, az a legmagasabb szintű szabályrendszer, ami egy adott társadalom életét szabályoz, azok a jogszabályok, az az alkotmány alaptörvény, és abból így egyes pontjaiból levezetett jogszabályok. És ehhez képest egy ilyen magánjogviszonyban egy általában szerződési feltétel, az elméletileg a fasorban sincsen az ilyen 528.
Tehát akkor magyarul kimondható az, hogy a jelen szabályozás és szabályozás tervezetek azok intézményesítik azt a fajta idáig gyakorlatban lévő, akár közéleti fronton megvalósuló tartalomszűrést, médiacenzúrát? Ez így kimondható?
Tulajdonképpen kibontható, hogy ez a hasraütésszerű döntés, amire majd tudunk mondani egy csomó példát is, vagy én kezdtem is, hogy milyen szintre mennek le. Kinyomtattam, elhoztam például a YouTube szabályzat.
Az a kedvencem, hogy havonta kapok egy irányelv frissítést, és visszamenőlegesen is büntetnek.
Igen,
ez egyébként egy abszolút egy európai jogalkotó, meg joghasználó szempontjából ez értelmezhetetlen.
Például mi az, amiről én nem tehetek közé tartalmat, nem csak videó, de talán még hozzászólás sem a YouTube-on, vagy ott a bármiféle bejegyzést. Ugye politikai választások tisztasága.
Ja, ez ugye az amerikai elnök választás után jött elő.
Már átírtam most. Tehát ezek az irányelvek tiltják a szabad és tisztességes demokratikus választásokhoz kapcsolódó bizonyos típusú tartalmakat. Félrevezető kijelentéseket magába foglal olyan tartalom, amely azt állítja, hogy jelentős mértékű csaláshiba vagy probléma történt bizonyos korábbi választásokon, kormányfők megállapításával kapcsolatban.
Most bocsánat, szállok, de ez ugye, amikor például a hazai példára vetítve, amikor az ellenzék nem tudja feldolgozni például, hogy 3 millió meg másfél kötél kettő az nem egyenlő sehogy sem, akkor szoktak azzal jönni, hogy hát itthon ugye választási csalás volt meg társai. De érdekes, hogy erről lehet beszélni, sőt, ez nincs is visszavágva, de hogyha Amerikába kérdélezzük meg, akkor mindjárt más.
Ez az irányelv jelenleg a következőkre vonatkozik. A 2021-es német szövetségi választás.
Tadam.
Ugye ez a szép szivárvány koalíció.
Hát nem is német állampolgár.
Igen. Nagyon érdekes, hogy ugye ezután az amerikai, hogy már szóba hoztátok, az amerikai választásokat követő 2 évig szerepelt az is, amikor Biden elnöket megválasztották, most éppen nincs benne.
Ja, mert hogy ez ilyen, hogy ha akarom, beleteszem, ha akarom.
Igen, hát ez az, hogy bármikor lehet változhat. Ez le is írták, hogy a felelősség akár naponta 5-ször átírhatjuk, hogy itt mi. És nagyon érdekes, hogy most bekerült viszont új elemként a 2014-es, 18-as és 2022-es brazil elnök választás.
Hát igen, az is érdekes.
Hirtelen belké. Tehát ilyen, itt ez jó példa, tehát ilyen szintig így megmondják, hogy miről szabad, meg miről nem.
Nekem ez egy olyan... Kicsit sötét dolog, hogy felvet egy ilyen Kárcs-Mitti problémát, hogy akkor most ki is a szuverén ebben a kérdésben. Hiszen, hogyha már ennyire beleavatkoznak akár választásokat érintő tartalomgyártásba, vagy választásokat elemző tartalomgyártásba, akkor tulajdonképpen nem, hogy egyébként a közösség irányelveik fölülállnak az adott ország törvénykezésén, hanem befolyásolni is tudják.
Bizony.
Hát ez igazán aggasztó dolog, hogy akkor az EU, látunk már ilyen egyéb szuverenitás csorbított törekvéseiket, de akkor nekem úgy tűnik, hogy inkább ebbe akar részt venni, vagy segíteni a közösségi médiát, vagy felhasználni?
Nagyon sokan jutottunk erre a következtetésre. Ugye itt nagyon érdekes, hogy akár a DSA, akár az ENFA, ugye a média szabadságrendelet tervezet esetén, ugye mi a hivatkozási alap, hogy miért kell ezt most nagyon sűrűsen meghozni? Hát, mert közelednek az uniós választások, és egyáltalán a demokratikus uniós közéletet nagyon fenyegetik a külső behatások. Ki mire gondol, hogy milyen fel? Mert ők leírják. Hát természetes az orosz-kínai behatás Persze. ellen kell. Ezek le vannak írva az előterjesztésekben, amikor uniós tisztviselők megszólalnak. Természetes más behatás szóba sem jöhet. Hát rossz, aki rosszra gond, hogy ezen
kívül. Nyilván egy a harmadik birodalom, a világbirodalom miért akarna beleszólni ebbe az egészben?
Semmi. Igen. Ja, és általában ugye arról sincsen szó, amiről már többször beszéltünk, hogy hát ezek a nagy cégek, ezek ilyen globális mindenféle ilyen érdekcsoportok tulajdonában vannak. Uh-huh. Az valahogy azért nem aggódnak túlságosan, aztán lehet, hogy néhány meg van említve ez, hogy amikor hogy nem állami befolyással szemben kéne, vagy hogyan lehet védekezni. Uh-huh. Ugye manapság ez legalább olyan súlyú dolog, mint hogyha egy egyik állam akarja befolyásolni egy másik állam, vagy akár államszövetség unió közéletét, de az, hogy ilyen magáncégek, vagy érdekcsoportok, hát az tulajdonképpen az nem problematikus. Nyilvánvalóan ezek nem úgy vannak föltüntetve, hogy ilyen-olyan globalista gazdasági érdekcsoportok, mert ezek nem nyíltan állnak ki jellemzően, hanem maguk előtt tolják a civil társadalmat.
Igen, és azoknak a szakmai lenyomatát, a tény ellenőröket.
Ami csak jót akarnak természetesen, ők csak ilyen közérdekű, a közjó érdekért tevékenykednek, hát mi gonosz, aki így valami rosszra gondol, hogy ő mögöttük valami gazdasági, vagy politikai, vagy ideológiai érdekek állnának. Hát pedig, csak mi mindenki, csak jót akarnak.
Pedig Joe Rogan podcastjában ugye elmondta, azt hiszem a Twitter vagy a Facebook prominense, hogy meg Elon Musk is beszélt erről, hogy azért annó a Twitterhez a CIA vagy talán az FBI egyes öltönyösébe mentek, hogy akkor most Hunter Bidenről nem kéne egyáltalán semmit posztolni, és az a laptop
ki
az amúgy is.
Azt
sem tudjuk, ki
Hunter Biden,
a laptopja soha
laptop,
nem is
mi
volt.
Mi az a laptop?
És ez egy nyílt dolog, tehát hogy ha már érdekcsoportokról beszélünk, és akkor nekik a másik vége, tehát ugye ez a forrás, és akkor ahogy Áron is említette, akkor a másik végén meg ott vannak a tényellenőrök, akik meg majd megmondják, hogy tulajdonképpen mi fog ebbe beleférni.
Ez is
ha már a civil hálózatokról
csak akkor arról beszélgetjük, hogy jönnek a tényellenőrök, mert bedobtam így hirtelen a tényellenőröket.
Szerintem ezt a Twitter ügyön keresztül tudjuk jól bemutatni. Uh-huh. Twitter most már X, de mivel a kirobbanás ügy, ami Twitter néven szerepelt, azért most Twitterként, meg Twitter igen. ügyként fogunk rá hivatkozni, de természetesen tudjuk, hogy már az X-ről van szó. És ez gyakorlatilag jól bemutatja, hogy hogyan kívánják az EU bizottság is alkalmazni mondjuk az új rendeletet, a DSA-t. Ugye a Twitter a sokáig ugyanezen logika szerint működött, teljesen a mögötte álló ilyen érdekcsoportok, ilyen globalista, hát még azt sem mondom, hogy liberális ideológia, mert
ne,
ez
egyetlen,
azzal sem. Alapján működött, ugye mindennek megfelelt a leírt, meg kimondott, meg kimondatlan elvárt szabályoknak megfelelően működött. Itt annyit kell tudni még visszautalva az uniós szabályozásra, hogy az uniós szabályozás egyik fő intézménye az önkéntes magatartási kódex. Na már most azt tudni kell, hogy ez a nevében önkéntes.
De szép neve van. Ez olyan, mint a népi demokratikus.
Igen, nevében önkéntes, de azután kitölt, hogy ebből nem lehet kimaradni, tehát meg nem lehet kilépni, mint a KGB, hogy csak belépni lehet kilépni.
Igen.
A krematóriumon keresztül lehet csak dámozni az állományokat.
Azok a harmadik világbeli országok, akiknek a nevében ott van demokratikus, aztán inkább a macsete szavaz, nem a...
Igen. Tehát az Unió tulajdonképpen már hát sok évvel ezelőtt elkezdte ezt, hogy akkor először ilyen soft eszközökkel ennek a területnek a szabályozását, akkor még soft eszköznek minősült ez a magatartási kódex is. Ugye ezt nagyjából ezt úgy fogalmazták meg az uniós dokumentumok, hogy a bizottság így ösztönzi, meg erősegíti, hogy létrejöjjenek ilyen magatartási kódexek, uh-huh. és ösztönzi, hogy minél belépjenek ezek a cégek ebbe. Ugye különböző ilyen problémás vagy kockázatosnak minősíthető témakörökbe javasolták ezeknek a magatartási kódexeknek a felállítását. Ugye egyik, amiről már szó volt, az a tényellenőrzés, dezinformáció, de ilyen például a gyűlöletbeszéd elleni kifejezési. Tehát mindegyik területnek megvan a maga kis ilyen uniós és uniós, zömében uniós pénzből felállított magatartási kódex rendszere. Hát ez évekkel ezelőtt kezdődött, és akkor természetesen már akkor beléptek a nagy globális szolgáltatók Facebooknak az ő, mert a Meta, akkor nem tudom, ők mikor váltottak a Facebook Meta névre. Na mindenki, még milyen néven, tehát igen. Ezek a YouTube, Google, mindenki belépett, meg ezek a nagyobb ilyen világ, ezek a web áruház cégek is, meg keresőszolgáltatók mindenki. Köztük a Twitter is. Ugye már itt is bevonták, vagy illő volt bevonni a független, külsős, civil NGO, ilyen olyan szervezeteket, hogy ők nyújtják majd szakértelmet. Nyilván az adott téma, hogy mi az a gyűlöletbeszéd, meg nem tudom, nemi diszkrimináció, vagy éppen álhír. Ugye a Twitter is része volt ennek az például az álhír ellenes magatartási kódexnek. Ugye milyen időszakban járunk, hát ekkor volt a COVID-járvány. Ugye ki volt adva?
Ez egy jó ürügy volt erre.
Ez egy nagyon jó ürügy volt, és ott ugye tulajdonképpen a járvány elterjedését követően már néhány hónapon belül azért itt elkezdtek terjedni olyan vélemények vagy hírek, hogy hát ez nem véletlen, ez lehet, hogy ez egy valami mesterségesen létrehozott, vagy még nem sokat tudunk, de amit a hiva, hogy de minden eset, hogy a hivatalos kommunikáció nem mond el mindent az embereknek, maradjunk ebben most nem.
Persze. Rész.
És ennek alapján ugye ki volt adva itt az önszabályozás keretében is, hogy hát mi, ami ilyen témákat érintenek, az rögtön, tehát bárki a csetel, vagy akármit csinál, vagy még tartalmat közé tesz, ilyen dolgok, az automatikusan törli ott a cenzúra csapat. Ugye lassan túl voltunk itt a COVID időszaknak a tetőpontján, és kb. 2022 végén jártunk, amikor ez egy időben jött kb. A hír is, hogy hát a Elon Musk ugye fölvásárolta a Twittert. És mi volt az egyik, emlékeztek-e, első ilyen nyilatkozata a Twitterrel kapcsolatban Elon Musknak? Hát az, hogy innentől nálunk a fő irányelv a szólásszabadság lesz. Nem a cenzúra, ugye kirúgta ezt a cenzúra brigádot ott a dolgba, és mondták, hogy akkor jó, most szólásszabadság van. Nyilván ott is volt a korlátok, hogy az ilyen bűncselekmény nem lehet.
Persze, meg hát erőszakra nem lehet buzítani ugyanúgy. Tehát...
Igen, de ilyen... Hogy mondjam, finoman ilyen vitatott kérdésekről azért lehet ez szabadon.
Hát sőt, maga Elon Musk is twittelt ilyeneket.
Beszélni, igen. Na már most, ez egy időbe esett nagyjából az, hogy végleg esedett a DSA szövege, amiben az egyik nagy újdonság az volt, hogy most már ezeket a önszabályozónak mondott magatartási kódexeket beemelte a jogi eljárás rendbe, tehát kötelező. A DSA továbbra is érdekes mondom, ugye úgy fogalmaz, hogy a bizottság ösztönnek felkéri a szolgáltatókat, hogy a lépjen, ugye értsd, hogyha mit tudom én nem lépsz be, akkor annak következményei lesznek. Azt úgy kell ezt az önkéntességet értelmezni, és a másik ilyen innováció meg az volt, hogy most már kötelező betenni a civil társadalom független, objektív szakértő szervezeteit is. Tehát a munka megosztás az, hogy ezek a szakértő szervezetek mondják meg, hogy mi gyűlöletke, mi álhír, mi dezinformáció, és a szolgáltató meg azt végrehajtja. Ugye ezt egyébként hogy kell elképzelni? A közvetlen következményeit ennek a rendszernek. De hát úgy, hogyha a független, objektív szakértői, társadalmi, civil, nem tudom, és akkor most mondhatnám sok jelzőt szervezet, ezt megmondja, hogy ez dezinformáció, mondjuk akár egy magyar kormány által, mit tudom én, az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban valamit nyilatkozik, hogy hát nem tudom, nekünk az emberélet fontosabb, és ezért nem szállítunk fegyvert, meg akkor valószínű, hogy hamarabb vég lenne a háborúnak, hogyha mi tűzszünetet elérnénk, és több ember megmenekülne. Ugye erről a tényellenőrző szervezet megállapítja, hogy ez orosz propaganda. Hát ez az igen, itt arról van szó, hát ez teljesen a Putyin érdekeit szolgálja. Ennek ugye két következménye van. Egyrészt, hogy a magatartási kódexben résztvevő platform szolgáltatók, innentől büntetlenül így letörölhetik, vagy lehúzhatják elérést, és akkor még jók is járnak, mert nem nekik adott és a pereskét, még ott magyarázkodni a sajtón. Ó, hát mi nem tehetünk semmit, itt a szakértők megmondták.
Az utolérhetetlen szakértők.
Igen, a szakértők megmondták, hát kénytelen, kötelesek vagyunk ugye így letörölni. Másrészt ugye ezek a civil szervezetek, hát ne, inkább nevezük NGO-nak.
Ne
bántsuk az igazi, a valódi civil szervezeteket, nem mossuk össze az álcivil szervezetekkel. Tehát ezeknek természetesen mindig jelentéseket kell tenni a főnökség, értsd az Európai Unió bizottsága felé. Uh-huh. Ugye megy a jelentés, hogy hopp, itt a magyar kormány dezinformációt, meg orosz propagandát terjeszt, akkor még olyan következmény is lehet, hogy a bizottság még indít Magyarország szemben egy 585. eljárást is emiatt. Mert ez is természetesen tilos a idegen dezinformációt terjeszteni. De hogy mi az? Az viszont az ki van szervezve. Az ki van szervezve ezeknek a szervezeteknek, akikről egyébként a ja, és természetesen ezeket a szervezeteket, akár a magatartási kódexek és a kapcsolódó együttműködés meg szakmai szervezeteket is létfölállították, nagyrészt uniós pénzből, ugye ezeknek mind van ernyő szervezetük, meg szakmai szervezetük. Az mi megvizsgáltuk itt a század végnél, és egyetemen láthatjuk, hogy ezeknek ilyen a döntő többsége, ilyen Soros György, meg hasonló ilyen elvtársaik által gründolt, meg ő általuk pénzelt szervezetek. Tehát így, ja, és ezek a szervezeti személy átfedések is vannak a különböző ernyő szervezetek között. Tehát ezek egy jól megszervezett hálózatban dolgoznak így európai szinten együtt, és gyakorlatilag óriási pénzekkel támogatják mind a mögöttük álló ilyen globalista csoportok, mind maga az Unió.
Az Unió is.
Mind maga az Unió is. Tehát visszatérve itt, amit Áron kérdezett, vagy felvetett a Twitter ügy, ugye a 2022-2023 fordulóján eljutottunk odáig, hogy már elkészült az új uniós jogszabály, benne ezek az új eljárási rendel, és akkoriban volt, hogy átvette a Twittert a Musk, aki közölte, hogy akkor innentől szólásszabadság lesz. Ugye mik voltak a következmények? Hát óriási sivalkodást támadt a bizottságban. Nem.
Indultak az alternatív platform.
A bizottságban? Nem, hát most csak kifejezve a politikai szinten.
Ja, igen, persze.
Érdekes módon talán a leghangosabb egyik, mert nem is a uniós biztosok voltak, hanem a francia távközlési miniszter volt először, hogy azonnal kell lépni. De az uniós biztos, tehát a belső piacért felelős uniós biztos, meg a jogi ügyekért.
Nem lehetnék meglepve, hogyha ezek Soros ösztöndíjas politikusok lettek volna.
Először, hogy le kellett adni a jelentéseket ugye a Twitternek is, hogy hogyan teljesítette magatartásokat. És ugye leírta, hogy akkor már nincs cenzúra, meg mit tudom én. És akkor első kör, ugye nem fogadjuk el a Twitter jelentését, erre Musk mondta, hogy jó, akkor kilépünk a magatartásból. És ekkor a tetőfokára hágott a hisztéria, magatartási kódex, nem lehet, onnan nem lehet,
nem lehet kilépni.
De hogyha mégis ki lehet lépni, akkor is kötelező lesz rá a szabályok.
Ez nagyon komoly.
Az uniós. Tehát megpróbálsz, hogy kilépsz, úgy, hogy számon fogjuk rajtad kérni ezeket a szabályokat, és akkor így
kicsit ennek melyen bohózat szaga van.
Igen, és akkor így mondta Musk, de milyen, de én kilépek meg innentől, akkor csináltok itt, amit akartok a szabályzataitokkal, és akkor így közölték uniós, mondom, ők nem ilyen ötödrangú, ilyen uniós tisztségviselők, vagy ilyen véleményvezetők, ezek uniós biztosok, ezek magasan képzett, vagy akik összehozták a jogszabályt.
Mit közöltek?
Akkor a Twitter ki lesz tiltva az Unió egész területéről. Ugye, de nem jutottak el a biztosok, akinek egyébként a feladatuk lenne végrehajtani a jogszabályt, hogy hát a DSA-ban ilyen lehetőség nincsen. Tehát arra hivatkoztak, hogy a DSA-ban ki lesz tiltva. Nincsen, ott ugyanis maximum csak föl lehet függeszteni, és ráadásul nem is az egész Unió területé egyszerre, hanem bizonyos tagállamok. A tagállami részhatár ottani hatóság bevonásával lehet. Tehát ilyet a uniós jog jelen pillanatban még nem tartom. Lehet, hogy majd ez már én ötlet szinten akkor fölmerült, és azért fenyegetőztek ezzel. De mondom, ez olyan, mint amikor a múlt hónapban Tucker Carlson is, mit tudom, Putyinnal interjút csinált, és akkor vele is közölték, hogy akkor ki lesz tiltva. Tehát erre készülhetünk föl, hogy így fog kinézni a szép új világ a kommunikációs fronton.
Pedig hát mi se tiltottuk ki a Manpurt. Pedig igényez lett volna rá.
És most már egyébként a média szabadságrendelet tekintetében pedig ott egyébként már nincs ilyen mismásolás, hogy hát az uniós belső piac ilyen hatékony működése érdekében hozzuk ezt a döntést, hanem ott már azért ilyen Vera Jourová, mm-hmm. vagy hogy ejtik. Na, hogy ez, mert nem mondta a mikrofon, hogy ez első Magyarország ellen irányul ez az új jogszabály. Tehát ez ugyanúgy, ahogy a von der Leyen ugye kimondta, hogy hát tulajdonképpen ez a 3-4 ügy miatt nem jönnek a pénzek. Hogy majd, tehát most már nincs az, hogy meg a bírósági rendszer, nem tudom, átláthatósága miatt. Eddig volt ilyen vakítás, nem, most már így közeledik a választás, most már ezt így belemondják a kamerába, hogy itt tulajdonképpen miről van szó. Hm. Tehát most már kibújt a szög a zsákból.
Hát elég sötéten hangzik ez. Nézzünk valami olyat, ami hangulatot azért visszahozza legalább a nulla pontba, hanem a pozitív tartományba, hogy és akkor mi a megoldás? Szerinted, hogy mit lehet ez ellen? Lehet ez ellen még bármit tenni, vagy egyszerűen elszenvedjük ezt, aztán kész?
Hát ugye ezek a DSA rendelet az már átment, már a tanácson is, ugye ez ilyen ott a parlament és a tanács együttdöntési eljárásra hozzá van szükség. A médiaszabadságrendelet az meg az utolsó stádiumban már csak a tanácsnak kell rábólintania, de az eddigi egyeztetések meg viták során ott gyakorlatilag a tanácsban is egyedül maradt Magyarország. Jó. Korábban még Németország, Franciaország, még Lengyelország is, még a választások előtti Lengyelország is így próbálta megakadályozni, hát ezek eltűntek így mögöttünk az utolsó körre.
De ennek az okát azt tudjuk, hogy sejtjük?
Hát Lengyelország...
Hát oké, csak hogy például Németország és Franciaország is ennek nagy élovasa, de bocsánat,
nem tudom, mert
harcoltak ellene.
Nem tudom, mert tulajdonképpen ez egy érdekes kérdés, mert ugye Németországban tartományi szinten van a média szabályozás, ott tartományi médiatósak vannak, és tulajdonképpen ott is a nagy a szövetségi összeborulások, évtizedes fejlődése, sőt, követően már nem sok ilyen hatáskörre maradt a tartományokban, az egyik ilyen volt az a média szabályozás, és azt nem nagyon akarták föladni a tartományok. Igazából, tehát nyilván minden a századikra nem látunk bele, hogy ott a háttérben milyen politikai alkuk vagy hogyan folytak, de lényeg az a szavazáskor már...
Hirtelen már mégsem úgy gondolt, már soha nem is úgy gondolták.
Igen, és ott a fő probléma a média szabadságrendelet, tekintetében az, hogy ugye, mint már mondtam, hogy az viszont nem az online, hanem a hagyományos médiumokra vonatkozik, annak a központi szabályozása vonásáról, tehát a tévé, rádió, nyomtatott sajtó. Az a probléma, hogy ez eredetileg ez egész évtizedeken keresztül tagállami hatáskör, mert volt ugye a szerződések alapján amszterdami szerződés, mert például ez világosan kiderül. Tehát magyarul ezt, hogyha az Unió ezt maga az akarja vonni, erre szoktuk így mondani, akár mert többször hallottátok ti is, hogy ez a lopakodó hatáskör bővítési folyamat, hogy az Unió rá akarja tenni minél több területre a kezét, tehát tulajdonképpen ez az Európai Egyesült Államok építésének
egy ilyen... Igen, csak nem kimondva, hanem szépen így a háttérben.
És ez tulajdonképpen miről van szó? Itt a tagállami szuverenitás elvonásáról, egy szuverenitásnak egy nagyon fontos eleméről, ugyanis, mint a beszélgetés elején már szó volt róla, hogy az minden demokratikus állam működésképességének egy ilyen alapvető feltétele, hogy a közügyeket szabadon meg lehessen vitatni. Tehát akár a versenyű politikai erők el tudják mondani, hogy mégis, akkor én tudjak választani. Ugyanakkor a közérdekű információk is. Amit például a kormány fontosnak tart közölni az embereken, mert elég tartozik, ezek is szabadon eljuthassanak.
Na igen, itt pont ez szóval,
ennek alapján ez abszolút az államnak a demokratikus működés közvetlenül befolyásolja, hogy eljuthatnak-e hozzám az információ. Na már most, hogyha ezt átkerül uniós szintre, akkor ők tudják ezeket befolyásolni, hogy milyen szabályok lesznek, milyen tilalmak, stb. Ők ezzel konkrétan bele tudnak nyúlni tagállami közéleti folyamatokban, lásd választások.
És akkor még most van porondon ugye a politikai reklámokkal kapcsolatos szabályozás is.
Tehát az Unió az nem hagyta abba az ötletelést, ugye az egyik újabb előterjesztésük, ami szintén már a parlamenti szinten ott úgy jutott. Nem csodálkozhatunk ugye a uniós parlamenti mostan összetétel, hogy ott ezek általában kés a vajon úgy mennek keresztül, ezek a remek ötletek. Ugye a politika reklám átláthatóságra, ez is ilyen nagyon szép eufemizmus igazából, hogy ilyenek derülnek ki, hogy belőle, hogy tulajdonképpen némi időbeli megszorítás tekintetében uniós tagállamon, sőt az egész unió valamely tagállam unió területén kívüli politikai aktorok is végezhetnek uniós államban ilyen politikai reklámozást.
Micsoda.
Az igen. Akkor jöhetnek a CIA és hirdetések.
Ilyenek vannak benne, meg hogy összes annyi van, hogy egy adott konkrét választási, vagy valami népszavazási aktus megelőző 3 hónapban már nem lehet
úgy. Hát nem csak az előkészítő, csak az előkészítő munkát végezhetik el a kampányban, nem?
Igen.
Jesszusom.
Természet. Hát,
ez nagyon durva.
Meg ugye ilyenek is vannak, hogy az összes tulajdonképpen a politikai reklám tevékenység folyamat összeszereplőjének kell az összes adatot eltárolni a adatbázisba, amit át kell adni kérés esetén a társadalmi civil szervezeteknek, akik...
Micsoda?
Hát ilyenek, hogy kérhetik ezek az adatokat.
Tehát hatósági jogkörrel nem rendelkező csoportoknak.
Nem, természetesen ez meg van indokolva, mert hogy azok segítenek tovább fejleszteni itt a társadalmi együttélőket. Nem tudom, Zoli, a rizsa stop, megvan.
Figyelj, ez most milyen szinten van elfogadás alatt, vagy előtt?
Ez már szintén a tanács.
Tanács. És ott mi a...
Hogy most a pillanatnyi erőviszonyok, ez valószínű az, mint az összes többi.
Tehát akkor ez is átmegy.
Igen, tehát ilyen remek dolgok vannak. És mondom, amit még ugye a DSN, meg még inkább a médiaszabadság rendelet tervezet esetében beszéltünk, hogy az, hogy most olyan dolgok vannak benne a gyakorlatilag már elfogadott szövegbe, aminek már helyből föláll ugye az embernek a haja égnek áll. Ugye például olyanok vannak benne, hogy a magukat újságírónak álcázó, akármilyen érdekeket szolgáló, mondjuk ki ügynökök után tagállam gyakorlatilag nem nagyon tud nyomozni tagállami hatóság, mert egy olyan bonyolult eljárási rendszer van, hogy ha gyanú van, akkor nem tudom, még több lépcs be kell vonni először a nemzetbiztonság, meg a nem tudom, még egy külön bírói fórumnak kell jóvágyni. Tehát az, hogy bármilyen nyomozati cselekményt végezzél valakivel szemben, mondjuk egy olyan gyanú miatt, hogy ő tényleg szuverenitását sért, hogyha már ugye itt már Magyarországon már ez most előtérbe került ez a téma. Itt gyakorlatilag egy bonyolult, átláthatatlan és nehezen megvalósított, és végleges elnyújtható eljárási rendszert állítottak föl, hogy lehetőleg te ne tudja utána nézni, hogy ez az adott ember, aki itt most újságíróként szerepel, valójában politikai aktorként lép föl, akkor ő tulajdonképpen kicsoda is, milyen pénzből, kinek a megbízásából dolgozik.
Ezt a tagállami törvényekkel felül lehet írni? Most gondolok itt kifejezetten hazai példát hoz, hogy ilyen szuverenitásvédelmi törvény vagy törvénycsomag, ez képes ebbe valahogy éket verni, vagy túlélésekkel játszanunk?
Nos, ugye a rendelet az egy olyan uniós jogszabálytípus szemben mondjuk az irányelvvel, ami közvetlenül és minden további tagállami lépés nélkül kötelez az összes tagállamba. Na már most gyakran ad a bizonyos alacsonyabb szintű normalkotásra, még ilyen részletszabályok kidolgozására felhatalmazást a rendelt tagállami jogalkotó számára, illetve vannak olyan részkérdések, amit vagy tudatosan, vagy kevésbé tudatosan nem fednek le. Tehát azt mondom, hogy itt még vannak tagállami lehetőségek, kicsit nyilván az egész rendszer nem lehet megváltoztatni, de talán a károkozást lehet.
Persze.
Csökkenteni, de ami még nincs elfogadva, én csak azt tudom mondani, hogy mi is azt mondjuk itt szakmai alapon, hogy ott viszont Magyarországon végsőkig ellen kell állni, mert mondom, a média szabadság rendet tervezett esetében nem is az a probléma, hogy ilyenek vannak benne, hanem hogyha átadjuk a szabályozási hatáskört, akkor innentől már bármit unióba kitartnak, és elrendel újabb részletszabályokat. Tehát ott majd ki lehet találni ilyen remek dolgokat, amit egyébként ilyen például a Parlament Libe Bizottsága, gondolom nem kell meg bemutatni, ott már előjöttek ilyen remek ötletek, végül is a mostani véglegszövegben nem kerültek bele, de ki tudja, hogy mit tudom, jövőre már előjönnek. Tehát például ilyen ötleteik voltak, hogy a tagállami médiahatóságok, vagy a tagállami közszolgálati média vezető testületét hogy kell összerakni, milyen személyzeti elvek alapján. Tehát, hogy hány százalék legyen ilyen friss, bevándorló játére, hány, mit tudom én, ilyen átoper, transgender, stb. Vagy volt egy kísért arra is, hogy ami kimaradt a mostani változatból, hogy például állami érst, akár a minimális állami tulajdonban rendelkező gazdasági társaság reklámköltését is hogyan kell elkölteni, hogy melyik médiumnak mennyit lehet fizetni a reklámköltségvetésből. Meg ilyen borzasztó ötletek vannak, és meg ebben a sorban meg fölkészül ez a, hogy nevezzük magyarul, a közéletet befolyásoló stratégiai perek tilalma, hát ez az irányelv tervezet, ami meg arról szól, hogy ha újságíró vagy civil és álcivil szervezet ott valamilyen beavatkozási kísérletet tesz, akár ilyen hamis információk terjesztésével egy adott tagállamba, akkor az állam igazából nem perelheti be, mert meg kell szüntetni a pert, mert az gyakorlatilag a szerintük, az előterjesztők szerint az állam csak azért próbálja védeni az igazát, hogy elnémítse ezeket a civil hangokat. Aha. Tehát ezeknek a pereknek a megnehezítése, megakadása céljából egy újabb irányelvet készítenek elő. Ez is már eléggé előre haladott állapotban. Tehát most itt sorban jönnek ilyen sorozatlövésszerűen.
Ez tisztán olyan, hogyha saját magunk tennénk a nyaktilóba a fejünket így junior szinten.
Igen, tehát gyakorlatilag egy ilyen Orwelli világ épül most itt ezekben a pillanatokban is.
Hát mi tudunk tenni? Akkor Zoli, valahogy egy ilyen pozitív kicsengést adjunk a műsornak. Belőle. Igen,
de nem igazán sikerült.
Tehát úgy engedjük el a nézőt, hogy ez van remény.
Ez szokott úgy végződni, akkor mi legyen, mondjam, hogy pozitív, hajrá Mari néni, tudod? Ez
Hát egyébként ez nincs messze a valóságtól, amit Áron mond. Hát tulajdonképpen részben válaszoltam a kérdésre, mert én azt mondanám, hogy a tagállamoknak, és most így elsőről nyilván Magyarországra gondolok, ki kéne használni ezeket a egyrészt azokat a kis hézaukat, azokat a részterületeket, amit nem fed le az uniós szabályozás, illetve azokat a lehetőségeket, amikor enged az uniós szabályozás.
Tehát a finom hangolással lehet valamit kárenyhíteni.
Igen, az a jó szó, hogy itt kárenyhítésről lehet szó. Egyébként az egy érdekesség, ugye, hogyha talán itt az elején már többször említettük az alaptörvényt, meg általában az alkotmányt, hogy az nem tudom, hogy hány embernek, vagy a szakmai területen is hány embernek tűnt föl, vagy politikusok közül, hogy igazából ezt a véleménynyilvánt, a szabadságát, hogy az alaptörvény csak így deklaratív jelleggel említi, meg egy másik részében az alaptörvény megemlít, hogy egyébként ezek az alapjogok a érvényesítése az a magyar állam összeszervének a feladata pont. De innentől semmiféle garanciális szabály nincs, hogy ha viszont az megszeged, akkor milyen eljárással nézel szemben, milyen hatóság mit fog csinálni. Tehát nincsen. Tehát azért lehet fölülírni szolgáltatói szabályzatba.
Értem.
Ezeket, mert nincsen jogkövetkezménye. De ugye az unió, azt látjuk, hogy a DSA-ba sincsen, ott megvan emzőnél, hogy egyébként meg azért próbáljuk már tiszteletbe tartani ezeket a jogokat, Magyarország semmi. Nincsen.
Hát akkor itt az ideje, hogy...
Nincsen. Tehát én azt mondom, hogy egy ilyen alkotmányjogi alapvetése kéne kezdeni, hogy emelé valami garanciális szabályokat hozzunk már meg, hogy egyébként, hogyha megsértik ezeket a jogokat, akkor kinek milyen hatóság előtt milyen jogkövetkezménnyel kell szembenézni. Ugyanis nyilvánvalóan a szólás és vélemény nyilván te szabadság sem korlátlan, de azok is a korlátok a magyar jogszabályban is megvannak konkrétan, hogy benne vannak a büntető törvénykönyvben, benne vannak a PTK-ba, ugye ez a személyiségi jogsérelme, benne vannak a médiaszabályozban, hogy a kiskorúak védelme, meg még van még egy-két a honvédelmi törvényben, egy-két ilyen nemzetbiztonság, hogy mit tudom én, a csatatér a frontvonalban nem kell odaengedni a tudósítót, hogyha éppen olyan persze. helyzet kell. De ezek le vannak fektetve általában ilyen két sarkalatos törvényekbe. Tehát se az nincs benne, hogy egyébként meg a Facebook, hogyha úgy dönt, akkor is lehet korlátozni.
Hát akkor talán nincs még minden veszve. Tagállami szinten még egy kicsit ellen tudunk állni.
Hát ez mondom, itt a politikai döntéshozókon múlik elsősorban. Tehát mi a szakmai részét a munkának szerintem elvégeztük itt a század végén, konkrétan leírtuk, hogy mi a probléma, sokszor javaslatokat is tettünk. Tehát azért ez szerintem fontos, hogy ennek a minél több emberhez eljussanak ezek az információk, hogy most itt napjainkban, itt a szemünk előtt épül ez az új, szép új világ.
Hát, dr. Béki Zoltán, köszönjük hogy velünk szépen. Voltál. Ti pedig ne felejtsetek el feliratkozni, és minél több helyen osszátok meg ezt a videót, hogy mindenki ez elérjen, és így talán az európai politikát is befolyásolni tudjuk, ha ismerjük, hogy akarnak éppen a nyakunkra lépni. Tartsatok velünk jövő héten is, tetszik-e, és írjátok meg tényleg, hogy mit gondoltok erről a témáról. Sziasztok!